A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a mai Összhang szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A szeretet egy megfoghatatlan érzés. Nem tudjuk, hogy hogyan, miért és mikor alakul ki. De amikor ez megtörténik, ünneplőbe öltözik a lélek. Mindössze az a kérdés, hogy amit abban a pillanatban érzünk, az végeredményben micsoda, illetve hogy meddig is tartható fent az az érzés. Mi kell ahhoz, hogy a kezdeti érzések megmaradjanak, vagy egyáltalán szükség van-e erre? Témánk a szeretet, az emlékezés és a lelki batyú. Házigazdánk dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész. Gábor atya, köszönjük, hogy fogadta a Marosvásárhelyi Rádió stábját. Szeretettel köszöntöm a mikrofonok előtt.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát ezeket az izgalmas témákat átbeszélni nem lesz egyszerű, de azért megpróbáljuk.
A felvezetőben szó volt arról, hogy nem lehet meghatározni, hogy mi az a szeretet. Én most mégis arra kérném, hogy próbálja ezt összefoglalni.
Tulajdonképpen a szeretet az misztérium. Sok mindent el tudunk mondani róla, amit most én is el fogok mondani. Gyógyító erő, belőle származik a türelem, a jóság, a hűség, a szerítség. A kozmosz összetartó ereje, az emberi szellem, lélek és test összetartó intelligenciája, direkt forrás az isteni természetből, az emberi közézet karbantartója, és minél többet fogadsz be belőle, annál többet tudsz adni, annál jobban megszaporodik. És intenzitásában mérhető. Ez annyit jelent, hogy manapság mérhető módszerekkel is kimutatható az intenzitás annak, amikor valaki szeret, és amikor valaki megvonja a szeretetet.
Melyek ezek a mérhető módszerek?
Hopkins professzor úrnak olvastam az egyik könyvét, ami különféle tudatszinteket feltételez, és ezeket használja is és méri. Ebből adódik az, hogy mint minden élettérnek van egy mozgástere és egy frekvenciális tudatszintje, ugyanígy a szeretetnél is kimutatható azt, hogy valaki visszafogottabb, vagy intenzívebben, vagy pedig mélyebben, elmélyülten, azon kívül takarékon próbál szeretni, avagy teljes lényével, teljes jelenlétével igyekszik a másikra odafigyelni, őt elfogadni, és neki ajándékot készíteni a szívéből.
Hogyan lehet elválasztani egymástól a szeretetet és a szerelmet?
A szerelem meghaladja az emlékezetet, magát az intelligenciát, és még az akaraton is túlmegy. Két oldalról égeti a gyertya kanócát. Felszabadít minden mentális görcsöt, beleömlik a végtelen érzés terébe, képen túli szépséget, tükörképet láttat, s ha viszonzásra talál, belefordul és rásimul a teremtés rendjére és szellemvilágnak magasabb szintjére, és ezt emeli is. Amikor két frekvencia találkozik, minőségugrás történik, a mikro és a makrokozmosban egyaránt. Azt mondhatnánk, hogy ha kettőt szét akarjuk választani, akkor a szeretet az tapasztaltabb. Megfigyelőkészséggel kezdődik, ilyen kérdéseket tesz felül, miért is lettem, miért születtem, végül is miért szeretnek, vagy nem szeretnek engem, miért vagyok működőképes, és mindez együttvéve honnan jön. A szeretet ugyanabból a teremtő misztériumból származik, de természetében letisztultabb, és minden nemes tulajdonságot magában hordoz. Nagy vonalakban a Szentírásban háromféle szeretetről beszélünk, de hát a tő az tulajdonképpen a teremtő Isten szívéből származik. Az első az ámor, szép vagy, és formás vagy, organikus vagy, kívánatos vagy, az egyéválás illatát sugárzod. Ez az ámor, ami az önmagában és önmagán túlmutató szépséget a megjelenéssel, a csodálattal, az érdek nélküli gyönyörködtetéssel ruházza föl, és ez kívánatossá válik. A másik szeretet a filia. Szeretlek, mert közös gyökerünk Istenben van elrejtve, az előzékenység természete mindkettőnkben benne van, A figyelem gyümölcse kettőnkben nem kényszeres, természetes, a megbocsátás alázata nem megalázkodás, hanem krisztusi minőség. Nincs benne érzelgőség. Ez nagyjából az a fajta szeretet, amit a filia szó latinul testvérséget jelent, de annál kicsivel több, olyan testvérséget, ami egyszerre nő és férfi között, és az igazi barátok között is létezik. Az agapé az a harmadik szeretetforma, ami a Szentírásban előfordul, az agapó vagy agapau görögül azt jelenti, hogy azért szeretlek téged, mert Isten is szeret téged. Megengedem, hogy Isten láttasson téged. Nem keresek hasznot az ön értékelésre, szabaddá válok önmagamtól, hogy önmagaddá válhass te magad is. Figyelmemet arra a térre irányítom, ahonnan mindannyiunk szeretete árad. Megnyílok a valóságra, az igazolt igazság bizonyítása helyett. Megérzem és megértetem veled, hogy életünk Istenben van elrejtve.
Meglátása szerint mennyire fontos manapság a fogyasztói társadalomban és a rohanó világban egymás segítése?
A segítségnyújtás az ember működő képességére utal, hogy szelleme, lelke, teste harmóniában van, és ezt másokkal is meg szeretné osztani. Segíteni sokféleképpen lehet, meghallgatással, kölcsönadással, imádsággal, saját életterembe való beengedéssel, őszinte párbeszéddel. De mindezeknek a hátterében semmilyen kényszeres viszonozási igény nem állhat, mert az akkor már nem segítés, hanem finom és csalafinta zsarolás. A pragmatikus világ ezt nagyon jól ismeri. A bankok és a különféle extra szolgáltatások ennek a fogásoknak dolgoznak, ez az oktatás burkolt változata az egyetemeken is. Ez a trendi szövet növeli a társadalom struktúráját, ez képezi ki az önmegvalósító ember illúzióját.
Milyen ösvényt kell ahhoz végigjárni, hogy megszülethessen egy igazi, bensőséges kapcsolat két ember között?
Igen, hát a földi élet lehet, hogy az óra ideje szerint kicsivel hosszabbnak látszik, mint a pillanatban megélt élet. Ahhoz, hogy valakihez őszintén oda tudjak fordulni, ismernem kell önmagamat. Az önismeret a jelenlegi általános zűrzavaros életformák között, az élet minden területén megpróbálja az embert. Nem könnyű. Az élet valós merítkezéséhez nem kellenek magasztos címeket viselő félrevezetők, tulajdonképpen óvónénik, tanítóbácsik, szolgabírók és professzorok, vagyis hitvallók kellenének vagy kellenek, akik a betűvetés méltóságától az emberi szellem kibontakozását tisztességes életükkel is be tudják mutatni. Még ez sem oldja meg az egyéni út személyességét. Az önismeret, mely aztán a másik emberhez is mélyebben elvezet, kell, hogy ismerje a kudarcot, a szenvedést, a magányt, vagyis mindazt, amivel az embernek szembe kell néznie ezen a planétán. Aki nem keresztény, teszem azt, az is tudja, hogy Krisztus nem közbeszéddel és mesterséges intelligenciával váltotta meg a világot. Két ember kapcsolódása abból a nagy intelligenciából származó intelligencia, melyben a kudarcok fölötti győzelem nem teljesítmény, hanem megtisztulás. Aki ennek részese, az kezdeményező és elfogadó is lehet. A megtisztult szellem ismeri meg igazán a társnak a tükrében önmagát.
Mennyire fontos, hogy megbeszéljük, elmondjuk a régi sérelmeinket egy-egy kapcsolatban?
Sérelmeink feltárása csak bátor és megtisztult lelkek erejéből történhet. Legalább az egyik félnek erős lelkűnek kell lennie. Ez annyit jelent, hogy megfinomult léleknek kell lennie, mert ha vakvezet világtalant, akkor mind a ketten a gödörbe esnek, hogy olvassuk a Szentírásban. A sérelmek csak addig sérelmek, ameddig az ember az agyában akar élni. Mentális csapdái, hajtogatott sérelmei, ha hosszú, vége láthatatlan sztorik lesznek, tönkreteszi a kialakulónak látszó kapcsolódást. Ha megerőlegezett nyitottság legalább az egyik fél részéről tapintatosan finom és nem tolakodó, akkor kialakulhat a közös kudarcokból szóló párbeszéd. Az ember ezen természetű párbeszéde itt a Földön az egyik legértelmesebb cselekedet. Tulajdonképpen ez a földi küldetésünk az értelmes dialógus. Ha egyik fél elutasító, akkor reaktív helyzet alakul ki, még jobban megerősíti a menekülőt, és ez az utóbbi egoisztikus elefánt csont formájában vagy várába vonul vissza.
A múltat nem lehet eltörölni vagy elfelejteni. Mégis van, aki nem mondja el. Miért születhet meg valaki fejében ez a döntés?
A múltat valóban nem lehet eltörölni, de ha valaki ezen kezd lovagolni, akkor sebei sosem gyógyulnak meg. Tudnélik, az ember tudattalanul is hajlamos, és beleesik az egója növelésének csapdájába. Az egónak nem számít, hogy honnan meríti az energiát. Az ember szellemébek mélységébe is képes belemenni, és annak a kutyából képes felhörpinteni az utolsó cseppet is, csak hogy életben maradhasson. Ez az egyik extrém eset, mely állandó panaszokkal és önös kitárulkozásokkal fertőzi, zakatol és leblokkolja a másik embert. Ez utóbbi vagy menekülésre fogja magát, vagy belső emigrációba vonul, és gondolja, hogy menet közben majd minden rendbe jön, de hát a tapasztalások szerint arról van szó, hogy tulajdonképpen semmi sem fog rendbe jönni. A belső sebek természete, hogy azoknak föl kell fakadniuk, mert ha nem felélik az emberi szeretetet, nem engednek teret a belső harmóniára és gyógyulásra. Manapság mondhatjuk, hogy mikor már egyesek szerint a család nem is társadalmi alapsejt, nincs is már szükség őszinteségre. Partneri kapcsolatok természete, nagyon sokan azt mondják, hogy a hormonok működése. Természetesen ez utóbbi modell, nagyon jól tudjuk, hogy nálunk itt még nem az, hogy nem elfogadott, hanem egyszerűen természetellenesnek is látszik. A társadalom alapsejtje a család, az élettársi kapcsolódásoknak több változatát is ismerjük, lelkipásztornak szüksége van arra, hogy mindenkit bátorítson, nem zárkózhatunk el semmilyen olyan természetű dologtól, ami egyébként mostanáig nem volt olyan, mint amilyen most esetleg lett, de a társadalom alapsejtjét mindenképpen az ige hirdetésben és a tanításban is hangsúlyozni kell.
Ahogy ön is említette, mindenkinek vannak lelki sebei, avagy keresztjei. Ezeket hogyan lehet jóra használni? Hogyan lehet belőlük erőt meríteni?
A Földön a keresztjele bele van írva az egész teremtettségbe. Benne van függőlegesen és horizontálisan. A függőlegesség a felfele való törekvést mutatja, és ez belénk van írva. A horizontális része pedig az odahajlás embertársaink felé. Bennünk a világosság és a sötétség egyaránt harcot vív, ez tetten érhető mindenki számára. A megoldás a kereszt elfogadása. Nem lehet betegesen, állandóan hajtogatni azt, hogy micsoda kereszteket kaptam. Ezeket nem is kell keresni, hanem amikor ott van, akkor elfogadjuk. A kereszt tanítómester, aki teret nyit az elfogadás által, egzisztenciánk végtelen terének kinyitására. Ebben az élettérben tapasztalja meg a lélek, hogy a fejlődés elengedhetetlen feltétele szembenézni, megvizsgálni, és keresztjeinkből származó sebeinket odavinni Istenhez őszinte gyermeki bízalommal. Ha az ember megérti a megváltás misztériumát, miszerint Krisztus megszenvedett értünk, akkor gyermeki bízalommal tudja odavinni Isten elé a fájdalmait. A Teremtő Atya megsebzettségünknek újjáteremtését is vállalja. Újjáteremt. A teremtés szépségének erejével, a Szentlélekkel érinti meg a sebeinket, és minden egyes létezőt. Leszáll rá, megérinti és meggyógyítja sebeinket. Van, akinek ez egyedül is megy, azonban az esetek többségében lelki kísérőre van szükségünk. Pszichológusra, pszichiáterre és olyan lelkipásztorokra, akik gyermeki szívvel tudnak együtt imádkozni az élet sebeinek gyógyulásáért. Határozottan állítom, hogy a gyógyulás után a lélek intelligensebb, szellemibb, szabadabb és erősebb lesz. Képes lesz magát gyakorlatoztatni az imádságban másokért is, és jobban rá tud hangolódni az egyetemes értékekre, a lélek gyümölcseire. A szeme tisztábban lát, erőzékeny és megértő lesz. Ez előítéletektől teljesen szabaddá válik, és hálás minden kicsi életjel megszemlélésében. A gyógyult lélek tapasztalt gyógyulásával másokat is gyógyít. Tulajdonképpen ez az ember kultúr fejlődésének alapja. Szabad áramlás válik az emberi lélekben a művészetekre, a szép érzékelésére. A tudományok nem csak kíváncsi és nem csak pragmatikus feltárásának az igényére, hanem maga az emberi szellem fantasztikusságának, mélységének a megtapasztalására, de mégis a legfontosabb az egész között, hogy az ember igazán csak akkor lát embert társában, társaiban, ha megszenvedte és elvállalta a keresztet és átjutott a keresztek megtisztító problémáin.
Véleménye szerint létezik szerelem első látásra?
Létezik. Isten teremtő erejének spontaneitása ez. Tudjuk, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz három tényező nélkül nem működhet. A fény, a rezgés és a hő nélkül. Ez a három tényező, ha jelen van, már pedig jelen van, még akkor is ezt tudatosan nem ismerjük, nem önmagáért vannak, hanem minden egyes létező társának a frekvenciális megkeresése munkál bennük. Két rezonáló frekvenciamező azonnali felismerése, ahogy a latin közmondás mondja similis, similes gaudet, a szerelem első látásra lehet. Ez azért olyan kemény vonzalom, mert pontszerűen történik, nem hosszas keresgélés, fejben való munka eredménye. Ezek az egymásba robbanások van, ahol élethossziglan tartanak, persze a későbbiekben a tartóságért meg kell harcolni. Két olyan helyzetet említenék meg, több is van természetesen. Két ember menekülés az otthonból, vagy valamely kötelékből, ahol nyomás nehezedik rájuk, mindent elsöprő szerelembe is torkolhat. Itt, ha nem lesz tudatos mindkét fél, ez a nagy lamúr gyűlöletbe is átcsaphat. Ez az egyik extremitás. A másik egy sikertelen kapcsolat után való hirtelen beleugrás rövid időn belül egy olyan kapcsolatba, amely bevonzásszerűen történik. Az eredmény tulajdonképpen nem más, mint vederből cseberbe. Ezt nagy általánosítással mondhatjuk, persze itt is lehet kivétel.
A szerelem első látásban mennyire van jelen az ámor, filia és agappé? Illetve melyik van a legnagyobb arányban?
Hát ha őszintén megkeressük az embertársi kapcsolódásokat, mindenikből láthatunk minden emberi társas kapcsolatban. A szerelem azonban azért nagyon-nagyon fontos, mert ez a gyújtókanóc. És hogyha valaki a szerelmet finommá tudja formálni, a szerelemmel nem csak játszik, hanem a szerelmet közel engedi lénye központjához, akkor automatikusan bekapcsolnak azok a minőségek, amelyek a spirituális fejlődés alapját képezik. És pedig, amint mondtam, az, hogy a megfinomult szerelemből alakul ki ez a hármas beosztás, amit a Szentírás is emleget, mindenik intenzitásában rengeteg olyan erő van, ami nem a berobbanásszerű jelenséget mutatja, hanem annál inkább a kiegyensúlyozott belső lángot, amely bármikor képes megmosolyogni az életet, és ajándékot tud készíteni a másik számára, aki éppen ott van mellette. De az általában vett szeretet, az egy nagyon-nagyon elmosódott, vagy rosszul értelmezett dolog ebben a világban. Tényleg dolog. A szeretetnek azokat a formáit, amelyeket mindnyájan igénylünk is, hogy jóság, hűség, szerítség, azon kívül az Isten által belénk írott törvény tisztelete többek között, megfigyelése, elfogadása, ezek már magasztosabb, emberibb hozzáállást igényelnek. Fontos ez a csend, mert a csend tulajdonképpen megérleli az emberi lelket arra, hogy figyelmessé legyen, azon kívül az irigységet, az önzőséget a csend által a helyére tudja tenni, és ezáltal személyisége, egyénisége ki tudjon kerekedni.
Bár nem ismert a mondás, vagy talán nem is létezik, mi a helyzet a szeretet első látásra?
Hát ez gyakorlatilag olyan közösségben működik, ahol az elmélkedésnek és a meditációnak az iskolái működnek, de működik úgy is, hogy például valaki komolyan megszereti a csendet, megtanul meditálni, megtanul csendben imádkozni, helyben maradni, és beenged több embert az ő életszférájába, akik esetleg zaklatott életformában kínlódják az életet. És hirtelen feloldódik valami olyan görcs, éppen amiatt, hogy az életteredbe valakit beengedsz, hogy a másik rájön arra, hogy igazából, amit keresgélt, amivel küszködött, amit maga előtt tolt, vagy maga után hurcolt, abban a pillanatban nyilvánvalóvá válik, hogy megoldásszerűen ott van. Eddig ő ezt nem tudta, nem is akarta tudni, de hirtelen megjelenik.
Mekkora levegővételre van szükség ahhoz, hogy valaki felvállalja az érzelmeit, érzéseit?
Hát igazából, aki önmagát nem vállalja, az tulajdonképpen az életet felejt, akarja elfelejteni. Én még azt hiszem egyszer neked mondtam, hogy az élet célja itt a Földön az élet, és aki az életnek a valóságát meg akarja szemlélni, annak szüksége van arra, hogy nap mint nap el tudjon pihenni azokon a fantasztikus törvényszerűségeken, amit lát a természetben. Most érdekes dolog, hogy a természet, amiről mi azt mondjuk, hogy külső természet, az gyakorlatilag, amit véghez visz, ahogy működik, céltudatosan és öntudatosan használja a biológiai memóriáját, ugyanúgy az emberi lélek túlmegy a biológiai memórián, és az ő memóriája az Isten ábrázatának szépségéből adódik. És ez a lélegzetvétel, ez akkor jön létre, amikor rájövünk arra, hogy az emlékezésünk, ami az öntudatosságunkat fejezi ki, az önazonosságunkat fejezi ki, amiben igazából élet van és szellemiség, csak ez az, ami azt az általad említett lélegzetvételt hordozza. Tehát tulajdonképpen, ha jól megnézzük, hát az Isten bennünk lélegzik. Az ő lélegzete által kapjuk mi azt a lélegzetet, amely az életünknek a ritmusát hordozza. És ezt nem azt mondom, hogy takaréklángon kell tartani, hanem ennek az arányát kell megengedni, meg kell csodálni, és akkor fokozatosan kialakul bennünk az a ritmus, ami bennünket rávezet arra, hogy miért érdemes figyelmesnek és fegyelmezetnek lenni, amiatt, hogy minket éltetve, és ugyanakkor mi rákapcsolódva erre az éltető végtelen energiára élni tudunk.
Milyen kudarcokba lehet ütközni, miközben valaki éppen felvállalja, kimondja az érzelmeit, érzéseit?
Hát legtöbbször nem tetszik ez a mai világban, legalábbis nem sok embernek tetszik, ezt általában azt szokták mondani, hogy őszinte, bőszinte, aki zavart kelt. Na most, ha komolyabban nézzük és esettanulmányok tárgyává tennénk ezeket a dolgokat, legtöbbször az őszinteség azért nem működőképes, mert olyan életteret mozgat meg, ami szembesíti egy másik ember azzal, ami esetleg benne nem volt őszinteség soha. Na most, ha őszintén beszélsz, akkor meg kell tanulnod azt, hogy soha se önmagadról beszélj úgy, hogy ez nekem így ment, vagy úgy ment, csak ha megkérdeznek személyesen, hogy nálad ez hogyan működött, akkor, hanem próbálj a dialógusnak azon formáján elindulni, ahol megelőlegezed, sőt, nem csak megelőlegezed, hanem figyelmeddel a másik embernek az életét úgy, ahogy van, komolyan veszed. Tehát nem vársz el semmit tőle. Nem akarsz ledugni semmit a torkán. Vigyázol arra, hogy az az ember, aki ott van, az éppen azért van ott, mert ő akkor a legfontosabb. És a párbeszéd, ahogy említettem az előbb is, úgy indul be, hogy egyik félnek nagyon nyitottnak kell lennie, és ebből a nyitottságból nagy esély van arra, hogy kialakul egy tisztességes dialógus. De előfordulhat az ellenkezője is, hogy valaki, aki nem akar szembesülni semmilyen fajta emberi jelenséggel, vagy pontosabban spirituális jelenséggel, megfutamodik ehhez helyzettől is, akkor azt mondja, hogy hát én félek tőled, mert te olyan dolgokat mondtál el, amihez én sosem fogok felnőni. Na de ez általában, ez már nem dialógus, itt van egyfajta önzés, amit egy másik ember nem mer fölvállalni. De hát ez sem baj, mert végül is mi nem azért vagyunk itt a Földön, hogy kategorizáljuk az embereket, hanem azért, hogy meghallgassuk, és ha tudunk segíteni, akkor segítsünk nekik.
Milyen lelki sebeket hagyhat maga után egy ilyen kudarc?
Hát nagyon mélyeket, főleg, hogyha az ember tapasztalatlan, és többnyire a fejében próbálja élni az életét, akkor rengeteg olyan kudarcban lesz része, amiről, mint működő lemezről nagyon nehezen tud lemondani. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az ember tudja azt, hogy az esze az embernek csak mint utolsó receptor indul be. Tehát a szeretetet, a szerelmet nem észből tapasztaljuk. Az eszünkkel esetleg tudomásul vesszük. Nagyon fontos dolog az, hogy tudjuk, hogy a mi igazi intelligenciánk az Istenben van elrejtve. Ahogy mondtam az előbb, az emlékezet. Hogy képesek vagyunk emlékezni, hogy a memóriánk képes beindulni, ez az Isten emlékezetéből és ábrázatából származik. És az ön identitás illetve pontosabban az, hogy te tudod, hogy ki vagy, az előbb is említettem. Ezek mind olyan természetű dolgok, amelyek fantasztikus feldolgozó laboratóriumok. Amit itt ebben az emlékezetben megismerünk, ez a feldolgozó laboratórium átadja ezt az intelligenciánknak. Az intelligenciánk még mindig egyáltalán nem a mentális képességeink szerint működő valóság, hanem az emlékezetből jövő tapasztalatok, tanítások feldolgozása, és miután ez a laboratórium földolgozott majdnem mindent, azután kerül csak az észhez az, amit képes volt feldolgozni. Na most az ész az, aki megszűri, és az embert az akaratra rásegíti. A fájdalmaknál általában mindig a legnagyobb probléma az, hogy az ember az élete kudarcait rögzíti, és görcsösen ragaszkodik hozzá, tudatlanul. Mert előfordulhat például az, hogy találkozol egy kellemetlen helyzettel, valaki bántalmaz, és akkor beindul benned egy olyan lemez, amit már azelőtt tapasztaltál, és akkor kezded mondogatni, hogy ja persze, hát velem mindig így bánnak, szüleim is annak idején, a barátaim is, és na most ez is, aki éppen itt van előttem, ez is így bánik velem. Ilyenkor nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak mentálisan kapcsolódjék rá erre az úgynevezett sebre, hanem engedje meg, hogy ennek a sebnek a kibontakozása, vagy pontosabban ennek a fájdalomnak az élettere járja át őt. És amikor átjárta a teljes valóságában, rá fog jönni arra, hogy a megoldások legtöbbször nem mentálisan születnek meg, hanem a lényünk legmélyén, úgy, ahogy mondtam az előbb csak, utólag kerülnek majd észbeli elbírálásra. És ez a csoda bennünk gyakorlatilag. Minél inkább menekülünk valamitől, annál inkább nehezebb helyzetbe kerülünk. Minél rugalmasabbak vagyunk egy-egy élethelyzetnek a megszemlélésére, az átgondolására, és engedjük, hogy az megmozgasson bennünket, annál intelligensebbek leszünk, és még az eszünk is élesebb lesz annak utána.
Mennyire fontos napjainkban a barátság, a szeretet és a szerelem?
Hát azt hiszem, hogy nem csak napjainkban, hanem az emberiség történetében, amióta ember él itt a Földön, ezek nélkül tulajdonképpen a mi életünk haszontalanság lenne. Tehát ha azt mondom, hogy szerelem nélküli szeretet, kudarcot mondok. Ha azt mondom, hogy szeretet, amely sohasem ismert szerelmet, ismét kudarcot mondok. Ha azt mondom, hogy barátság szeretet nélkül, akkor azonnal egy bizniszvilágra gondolok. Tehát igazából, ami az embernek az arcát, a belső és a külső arcát meghatározza, az bele van írva az emberi lélekbe, az emberi szívbe, hogy szeretetet kapunk és szeretetre vágyunk. Az aztán az igazi, amikor az ember a szeretetet nem azért adja a másiknak, hogy viszonzás történjék amiatt, hanem egyszerűen azért adja, mert az benne túlcsordul. És hálás azért, hogy ő adni tud, nem csak azért, hogy aztán majd kap valamit érte.
Mennyire befolyásolta meglátása szerint az emberi kapcsolatokat a koronavírus világjárvány?
Egyeseket sokak elmondása szerint egy kicsit a négy fal közé kényszerített, és ugye az online térben ma most már lehetőség van, hogy beszélget mindenki mindenkivel, azonban az őszinte beszélgetések személyességét nem lehet telefonnal pótolni. Tehát telefonon meg tudunk beszélni dolgokat, még mindig közelebb áll a telefonbeszélgetés, az amikor csettelni kezd valaki. Másokat meg viszont, akik rohanásban élték az életüket, azokat az otthon maradás, a helyben ülés bizonyos értelemben fegyelemre segített rá. Az, hogy valaki otthon tudjon maradni, a könyveivel jól érezze magát, a családjával jól érezze magát, ez magas spirituális műveltségre van szükség. És nagyon sok családban ez nem volt működőképes most ebben az időszakban, mert rájöttek arra, hogy hát bezártan ők egymás mellett nem tudnak élni. Ugye a társadalmi követelmények manapság az, hogy egyik elmegy otthonról, aztán este találkoznak, aztán vagy cetlit hagynak, hogy na most ezt elintéztem, stb. De úgy, hogy egymás mellett, például egy blokklakásban reggeltől estig hárman vagy négyen együtt lenni nem könnyű dolog. Ahhoz nagyon, de nagyon művelt embernek kell lenni, legalábbis lelki értelemben, hogy az önösség ne ütközzék ki valamelyikből. Gyerekeknek például nagyon nehéz a mozgástér hiánya. Hát ez borzalmas dolog. Itt mondjuk faluhelyen nálunk nyáron Dremetén azt nem mondhatom, hogy a gyerekek kimentek az udvarra, és kint az udvaron játszatoztak. Ez nem volt karantén számukra. De egy városi gyerek, aki tényleg a blokklakásból nem mehet ki hosszú heteken keresztül, annak kínszenvedés volt szerintem.
Összegezzünk. melyek a lelki sebek, és mennyire tudja őket begyógyítani az őszinte szeretet, az őszinte szerelem?
Hát mind a kettő gyógyító erő tulajdonképpen. Az egyik az elsöprő módon érkezik, titokzatos módon érkezik, és nem mondhatnám azt, hogy begyógyít mindenfélét, hanem egy új életformát, vagy annak a lehetőségeit nyitja föl. Éppen az intenzitása miatt az ember ilyenkor megszabadul egy picit az eszrabságából, és rábámul egy olyan dimenzióra, ami úgy egyébként számára nem idegen, de ugyanakkor rengeteg energiával jár. Ennek ellenére a szerelem önmagában feldíszíti az emberi lelket. Bár némi fájdalommal is jár, ennek ellenére ennek a fájdalomnak a tisztító ereje és a szépsége értelmessé válik. És a szerelemben, ahogy mondtam már, megszűnnek olyan korlátok is, amelyek mondjuk az emberi prüdéria, illetve az úgynevezett szokás, jog vagy morális kérdések hatáskörébe tartoznak. A szerelem tehát olyan, mint a tavasz, a kivirulás, a rügybepattanás, azon kívül a kivirágzás és a teljesség egymásban és külön-külön is. A szeretet meg viszont, ahogy mondtam az előbb, az állandó gyógyító erő. Tehát abból az egyedüli dolog, amiből minél többet elosztunk, annál többet kapunk. Na de ahhoz, hogy szeretetben tudjunk élni, nem csak az önismeret kell hozzá, meg kell tanulnunk tisztességesen imádkozni is. És nem csak úgy, hogy imakönyvekből mondunk imádságokat, hanem a szívünk okosságát kell használnunk, el kell fogadnunk önmagunkat úgy, ahogy van, és azt a bagást, azt a csomagot, amit hordozunk jelen pillanatban, legyen annyi bátorságunk, hogy merjük odavinni a Jóisten elé, és letenni. És tőle erőt kérni arra, hogy tudjunk minden napon, vagy minden pillanatban odafigyelni arra, hogy az élet milyen fantasztikusan működik bennünk. Tehát az igazi gyógyító tulajdonképpen a Jóisten, úgy, ahogy mondja az orvostudományban is használt maxima, hogy medicus curat Deus sanat, az orvos az kurálja a beteget, és a Jóisten meggyógyítja, hát ugyanez a helyzet a szeretettel is. Ha mi nem volnánk szeretetre éhes emberek, akkor azt jelenti, hogy Isten sem létezne.
Gábor atya, közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a mai Összhang vendége és házigazdája volt.
Én is nagyon köszönöm, és mindenkit arra bátorítok, hogy ismerkedjék meg önmagával, mert ha ezt megteszi, akkor más emberekhez is egészen könnyedén tud alkalmazkodni is, és jobban oda tud figyelni másokra és önmagára is.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Köllő Gábor teológusnak, vallástörténésznek köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes estét. Viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.